Két bagoly. Rudi Gyula regényét rádióra alkalmazta Rácz György. 15. rész. A történetnek vége.
Egy este, amikor Józsiásék nagyon mérsékelten vacsoráztak egy hentesboltban, Szomjas úr feltolta a szemüvegét.
Hidd el, pajtás, nem méltó hozzánk szafaládét, vöröshagymát, sört vacsorálni. Jó ez az ábrándozásoknak világában, amikor az ember telve van az élet szerelmével, nem retteg a holnaptól, bizonyosan tudja, hogy valami szerencse vár rá a városban. Fiatal kezdő írónak lenni a Józsefvárosban, gyönyör. De mi már nagyobb igényekkel vagyunk, barátom, aztán divatban is volnánk.
Egy hét alatt elfelejtelek mindenkit Pesten.
Pláne, ha hentesboltba jár vacsorázni. Van annak még valami sánsz a Pesten, aki elbújik az emberek elől, bedugja a fejét egy hónaposzoba ágyába, és ott dideregve hallgat? Látod, a világhírű Mikszán se tudta semmire se vinni Magyarországon, amíg nem szerzett magának befolyásos barátokat. Egyszerre kinyílt előtte minden ajtó, mikor Tisza Lajos kormány biztos karján jött föl Szegedről. És azt hiszed, tán novelláinak köszönheti sikerét? Ezeket a beszélyeket, karcolatokat ő már akkor megírta, amikor a Bodzafa utcában csak nem éhen halt a nyomorúságtól. Akkor senki se törődött vele, hanem amikor eleven, élő és főleg nagyhatalmú emberekről kezdett írni. Ki nem szeret inkább Podmanicki Frigyes báróról olvasni, mint Filcsikről a Csizmadiáról? Ez a csodálatos palóc megmutatta minnyájatoknak a modern irodalom irányát. Mit akarjátok ti a világ kerekét megállítani, mikor egy nagyon szegény országban éltek, ahol legfeljebb egy tucat embernek van pénze és hatalma? Azokról és azoknak kell írni.
A költészet is van.
Igen, Ivkov kocsmájában, ahol olyan írók ülnek, akik három napóta nem mosakodtak. Itt még verik az asztalt, hogy ki a jobb költő, ki a valódi bíró, ki a tehetséges és ki a tehetségtelen. De kitörődnék ezekkel a szentekkel, bolondokkal. Ők már derékig a föld alatt vannak. Új világ jött itt, pajtás, ropog itt minden bordája ennek a mostani társadalomnak, még az élő, de valójában már halott irodalomnak is. Sírjába dőlt már Vasgereben, Nagy Ignác, Kuti Lajos, mindenki, aki a században divatban volt.
Szomjas Guszti úr végig az Üllői úton magyarázott Józsiásnak. Ezen az útvonalon megszokták a járókelők, hogy öregebb férfiak élénk taglejtések között szóval tartsanak fiatalokat. Erre jártak a botanikus kert hallgatói, a klinikai professzorok, akiket mindig egy csomó fiatalember kísért. Herman Ottó ment fotográfus hajzatával, és teli tüdőből szitta a kormányt.
Barátocskám, neked most nem szabad visszavonulni, mert te vagy a legdivatosabb, legtöbbet emlegetett író Pesten. Igaz, hogy nem mindennapi szerencsével, valódi századvégi erőszakossággal jutottál hírnévhez, de manapság mindenki ismeri a nevedet, a Kárpátoktól az Adriáig. Két bomba üzletet kötöttél egymás után hírneved megalapozásához. Az egyik volt áldott emlékezetű Leonora halála, a másik kalandod a jégen Zsófiával. Sok esztendeig élhetsz virraszba, verejtékkel, önkínzással, műveidet régen elfelejtik, senki se olvassa, de ha öreg fejjel végig bicegsz a városon, mindig utánad mutat valaki. Itt megy az, akiért öngyilkosok lettek a nők. Itt megy az, akinek a legkülönösebb pásztorórája volt a mostani élők között, a zajló Dunán egy jégtáblán. Mert ki tudja, mikor fagy be ismét a Duna. Kerley, akit a magamfajta öreg urak szoktak olvasgatni, azt mondja valahol, hogy az ő nézete szerint az írók olyan hiú emberek, hogy feltűnési viszketegségből még az akasztófa zsámoljára is felállnának, hogy minél többen észrevegyék őket. neked az akasztófa alá se kellett állani. Híres ember lettél. Lehet, hogy kartársaid egy darab ideig kihasználják majd ellened hírhetségedet, de te ne törődj vele, ingyen kaptad meg hírnevedet. Ma csak arra vigyázz, hogy kellő mértékben gyümölcsöztesd. Új világ jön ide, megszűnik a régi Magyarország ábrándosainak, tehetetlen álmodozóinak a világa. Elmúlnak a szélmalmok az Alföldön, és eltűnnek a fantasztikus légvárakat építő magyarok. Reális, bátor, mindenkin és mindenen keresztül gázoló emberek jönnek. Már úgyis ügynöki pályán van Magyarország negyed része. Egy évtized múlva egész Magyarország egy nagy agencia lesz. Légy te a saját ügynököd, mert eltűnik a hét bagoly. A te pályádon, az irodalomban lesznek a legnagyobb változások a hunyó századdal. Az írók közül csak azok érvényesülnek majd, akikben nincs gyöngeségre hajló szentimentalizmus. A barátság többi nem szentség, amely egy életre szól. Kíméletlennek kell mutatkoznod a gyengékhez, mert így juthatsz tekintéhez. Nem baj, ha nők között is akadnak ellenfeleid, mondd, hogy megunt szeretőid. De általában a nőkkel jó barátságba kell lenni, szívtelenül, érzelemtelenül felhasználni őket céljaink eléréséhez. Nem szabad szeretni senkit, semmit, hogy mindenről könnyen lemondhassunk. Nehogy eszedbe jusson egy napot átaludni, ezt a napot elveszítetted. Ne jusson eszedbe a gyerekkorodra gondolni, amikor hullani kezd a hó, vagy beköszönt az ősz, mert elgyengülsz a való élettel szembe. Légy hideg, flegmatikus, közömbös külsei, de szívedben szemérmetlenül mohó. És mindig csak azt írjad, amit a közönség szeret. Sose próbálj egyéni, egyedüli lenni, mert pórul jársz, kinevetnek, újjal mutogatnak rád. Tanulj meg valamely idegen nyelvet, és mindig azt írd itthon, amit külföldi íróktól olvastál, mert akkor divatba jössz. Vigyázz, hogy ne esél hazafias áramlásokba, mert nyomban öregnek és tehetetlennek mondanak. Úgy írjad meg hazádat, mintha az nem is a te hazád volna, csak úgy átutaznál rajta. Mulatságos, félszeg, hóbortos ódaláról lásd írásaidban a magyarokat, tetszeni fogsz olvasóidnak. Jó, még valamire figyelmeztetlek, mielőtt elválnánk. Tűzzel, vassal pusztítsd, gúnyold az öregeket. Tégy mindenkit nevetségessé, akinek szürkül a szakála. Rágalmazd a tekintélyeket, hahotázzál az erkölcsösök felett. Hát persze, én már nemigen akarok részt venni ebben az új világban. Azt hiszem, eleget láttam, tanultam. Hibáztam. Szép volt, jó volt, de az én szekeres gazdáim már nem akarnak tovább vinni. Az utasó is elfárad az új látnivalóktól. Tudod, van itt egy barátom, akit még ma meg akarok látogatni, mert fia keres mester volt az elmúlt időkben. Na, Isten áldjon meg.
A régi arab szürkéhez színzett kocsma előtt vett búcsút Szomjas Guszti úr barátjától. Józsiás tovább ment, az öreg úr iménti szavain merengve.
Ez volna a jövő század szele. Hisz oly lagymatag, mintha egyenesen a Gartenlaubéból fújna.
Mert csak ugyan különös, illatos szél fújt be a Ludovíceum felől a városba. Volt ennek a szélnek vad illata, de nem a fagyott nyulak vagy fácánok szaga, amelyet téli időben hord szerte szét a szél a városon, hanem erdők illata, folyamok párázata, messzi a városon kívül alvó mezőknek a lélegzetvétele. Józsiás szagolgatta a szelet, mint valami láthatatlan virágot. Aztán valaki a karjára tette a kezét, mintha villamosütés érte volna.
Itt vagyok. Régen vár.
Áldáska! Hogy került maga ide?
Hát nem maga küldte délután hozzánk az öreg urat. Elfelejtette már, hogy azt üzente, hogy beteg, és találkozni szeretne velem ezen a tájon.
Az öreg úr most tűnt el, itt a régi arab szürkében. És most már sejtem is, miért volt ez olyan sürgős neki. Hogy pedig én, hát valóban beteg vagyok, de nem olyan beteg, mint az írók és költők szokták negélyezni a betegséget, hanem most valóban meglátogatott a gonosz sors.
Szabad a karjára tenni a kezem úgy, mint régen. Én hál' Istennek egészséges vagyok. Birtokában eszemnek, lelkemnek és gyönyörűséges érzelmeimnek. Mi ferencvárosi leányok nem változunk. Ritka egészségesek vagyunk. Ne csodálkozzon ezen, hogy beteg, a maga életmódját senki nem bírná ki.
Ha maga nem olvas újságokat, áldáska. Tönkretett.
Nagyon mulatságos volt, amit magáról olvastam az újságban. Valami szegény nő belebolondult, mint színészek beszokás. Megölte magát az árva, mert maga nem szerette őt viszont.
Na, valahogy így volt.
Hát erre csak büszke lehet. Sokkal jobban esett nekem így a dolog, mintha azt hallottam volna, hogy engedett a szerelmes nő csábításának. Mi tudjuk ezen a vidéken, ahol sok a férjhez adandó leány, reménykedő özvegyasszony, hogy milyen vetélkedés folyik egy-egy jobb külsejű férfiért. Bizony sokat sírnak, búsulnak itt is a férfiak miatt, mint mindenütt a világon. Így van ez az életben. Mi nők előbb-utóbb megszokjuk a szenvedést. Aztán megint olvastunk a mi híres barátunkról az Egyetértésben. Édesapám hozta haza az újságot, és nevetve mondta, nézd csak, megint mit talált ki az a hóbortos Józsiás. Elolvastam az újságot, és megmutattam az egész háznak. A Duna jegére ment valami asszonyságot megmenteni, aki ott valami operából énekelt. Ugye így volt? Maga mint életmentő került a történetbe, csak az újságok írták meg rosszul. Hogy maga öngyilkos akart volna lenni? Minek? Miért? Kiért? Hiszen szeretem magát.
Nem emlékszik a halottas kamrára, áldáska?
Ugyan. Aznap sokkal többet ivott, mint kellett volna. Régebbi időben drága jó édesapám is részegen jött néha haza. Innen tudom, hogy milyen a boros ember. Bizony csinált ő is mindenféle bolondságot. Néha kiabált, néha sírt, hogy alig tudtam megnyugtatni. Aki bort iszik, az részeg is szokott lenni. Nem olyan életbe vágó.
Beszélj, áldáska. Oly régen nem hallottam a hangodat. Érzem, hogy lassan kimegy a betegség belőlem.
Az Üllői úton ebben az időben sűrűn mutatkoztak a szerelmes párok. A langyos, tavaszias este lecsalogatta az emeletekről, kicsábítgatta a mellékutcákból a fiatal nőket és jókedvű férfiakat. Lépten nyomon elment mellettük egy büszke barna vagy egy porcelán képű szőke, olyan testmozdulatokkal, amilyen napközben nem mernének. Ahogyan talán majd a virágszálak hajladoznak, ha valóban beköszönt a tavasz.